Igen, itt az idő, hogy kezdődik a kettes szemrendszer. Sziasztok. Péntek délután. Sziasztok! Ez itt Behumi Dori és Veres Dori a stúdióban, és itt van velünk vendégünk, Nagy Tamás, harangozó, gyuladíjas, magyar balettművész, Táncművészeti Egyetem rektora és pilóta.
Jézus, nem rektora.
Nem, csak docense.
Docense. Művészeti tanácsadója.
Művészeti tanácsnak. Van a külön művészeti tanács.
Ezt még tisztázhattuk volna előtte, mondhatjátok joggal. De ha már ezt mondjátok, akkor léci, írjátok meg az SMS számunkat is, mert nem találjuk a Dorival.
Dori, egyáltalán nem készült a mai órára. Én viszont készültem a mai órára, és ugye itt a kicsit zavaros bevezetőbe azért remélem, hogy eljutott a fületekig, hogy Nagy Tamás, aki a vendégünk, nem csak, hogy egyébként a Magyar Nemzeti Balett sztárja volt, hanem a Holland Nemzeti Balett sztárja is volt, hogy ő egyébként pilóta is. És
hát ma reggel, repült.
Ma is repült, és ma hova ment a séta ma? Merre volt a séta?
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát ma éppen Eindhovenbe volt a séta, egy reggeli Eindhoven.
Nem is reggeli, hanem valami nagyon korai.
Hát nagyon korai, mindig ilyen korai kezdések vannak a repülésbe, úgyhogy jókorán kell kiérjünk, hogy aztán jókorán el is tudjunk indulni, de cserébe viszont elég korán hazaérünk, így ebédidőre haza, és érünk egy ilyen körből, úgyhogy...
De mikor indultatok Eindhoven?
Nekem 5-kor volt a check-in, nem? Tehát 6 óra után pár perccel indultunk.
Mert neked hamarabb... akkor 1 órával kell előtte ott lenni?
Egy kicsit több, mint 1 órával.
Hát neked egy fellépésen pont.
Pont ez jutott eszembe, hogy akkor ott is van ez a...
Beéneklés?
Amikor csörög a telefonod, hogy... Merre vagy? Tudod, mert a színészeknek van ez, hogy itt 6 óra körül, ha elkezd csörögni a telefonunk, és valaki megkérdez, hogy merre vagy, ez pilotáknál is van, hogy esetleg te elnézte a naptárát, és akkor jön egy ilyen hívás.
Előfordul, de ez főben járó bűn, tehát
azért
nagyon figyelünk, úgyhogy nekem is két ébresztő van mindig beállítva, hogy biztos, ha az egyik nem szólal meg valamiért, vagy elütöm, akkor a másik felébresszen.
És ó, köszönjük, megkaptuk Tomitól a...
Akkor bemondanád, kérlek, kollega.
Igen, mert Nagy Tamástól lehet kérdezni, hiszen élőben vagyunk itt most a kettes számrendszerben. 06 36 98 89 80. Egy másik frekvencia számon.
Kézzétek, hogy csináltuk már ezt, amit ma hallottok.
Egy pár évig. Igen, de akkor más volt a telefonszám.
Ez igaz, és hát ez nagyon néz, akkor most neki futsz.
06 36 980 980.
Bravo.
SMS, Viber és WhatsApp számunk, ezen tudtok elérni minket.
Bár lehet, hogy nem hiszitek el, hogy meg is tudjuk találni az SMS-eteket, de meg fogjuk próbálni. Tehát, ha Tamástól kérdeznétek, akár a balettos kalapját teszi fel, akár a pilóta kalapját, mert mind a kettőt behoztuk ma, akkor nyugodtan tegyetek meg, és ő megígérte, hogy válaszolni fog. Azért kell ezt felajánlanunk, értsd meg, mert hogy nagyon ritkán találkozik az ember pilótával, és szerintem, aki már valaha repült, pontosan tudja, hogy a kis noteszában 186 kérdés van, amit egyszer majd föl szeretne tenni, amikor találkozik a pilótával, és szerintem nagyon sokan vannak így a balettel, a táncművészettel is. Dori,
pilóta.
Dori, olyan cuki vagy. De hát kezdjük a legelején, mert hogy tulajdonképpen mi ezt egy kis portréműsornak is szántuk ezt a mait, és hát minden ott kezdődik, amikor egyszer csak téged egy balettterembe lögtek, és nem véletlen fogalmazok így, mert hogy ha jól tudom, ez nem a te gyerekkori vágyad volt, hanem hogy tulajdonképpen véletlenül történt meg veled, hogy ezt a pályát kaptad, választottad.
Hát véletlenül igen. Szüleimnek az volt az elképzelése, hogy írassuk be a gyerekeket mindenféle ilyen kis külön órára, és akkor majd kiderül, hogy melyikbe a legkevésbé ügyetlenek. Gondolom ez volt az elképzelés, úgyhogy mi is jártunk mindenfélére ilyen öttusára, meg teniszre, zongorára, és többek közt én ilyen társastánc, vagy ilyen versenytáncra is jártam, még egész picinek, és akkor ott a tanár mondta, hogy hát olyan kis ügyeske ez a gyerek, meg úgy zenére tud mozogni, és akkor nem akarja megpróbálni esetleg akkor még ugye Állami Balettintézet néven. És akkor megpróbáltuk, elmentünk a fölvételire, és hát akkoriban még ugye egész más volt a helyzet, azt hiszem 1500 jelentkezőből vettek föl ilyen 31 néhányat, és akkor abból elvégeztük 20-an talán.
Azt a
kicsit más volt a helyzet, de
de most fiúk, lányok, egyszerre akkor... mondott, tehát hogy nem 20 fiú, 20 lány, hanem összesen,
hát
ennyi volt egy végzős évfolyam.
Igen.
Tehát 30-an mondjuk kezdtétek, 15 fiú, 15 lány kövő, és akkor adott a vége.
Hát egy kicsit több volt a lány azért, azt hiszem akkor is.
Lányok mindig többen vannak, igen, ha balettról van szó. Igen. De hogy érted, hogy más volt? Ez azt jelenti, hogy manapság már nem pályázik ennyi gyerek, vagy nem nincs ennyi jelentkező?
Egy picit megváltozott a világ. Én azt hiszem, amikor egy szülő azon gondolkozik, hogy
milyen pályát szálljon.
Szálljon a gyereknek, akkor lehet, hogy más professziók jutnak először eszükbe. És egy kicsit, hát a művészetek, így általában a művészetek helyzete ugye nem annyira rózsás, amikor vágni kell a dotációból, mondjuk akkor, de nem csak Magyarországon, ez máshogy is így van, akkor sajnos a művészetek látják a legrövidebbet gyakran, és hát ebben a közegben manapság nincsen mondjuk 1500 jelentkező, ez biztos, úgyhogy, de én azt hiszem, így az utóbbi években sikerült azért egy emelkedő tendenciát teremteni most a Táncművészeti Egyetemen, hogy a fiatalok újra jöjjenek nagy számba, és akkor a nagyobb számból ugye jobban lehet válogatni. És...
Igen, igazán a tej föl a krém kerülve.
De mi volt a legkevesebb, amennyien mondjuk jelentkeztek? Tehát mennyire esett ez vissza, hogy képzeljük el?
Hát drasztikusan. Nem akarok számokat mondani, mert én ugye csak körülbelül másfél-két éve vagyok az egyetemen, és azelőtt nem voltam ott, tehát nem tudok így igazán számokat mondani, de azért drasztikusan, tehát biztos, hogy nem egy ezres nagyságrendű a jelentkezők száma jelenleg. Majd reméljük, hogy lesz olyan is.
Na de amikor te 1500 főből bekerültél a 20-30-ba, 30-at mondtál talán,
igen,
akkor te realizáltad, hogy ez micsoda dolog, és hogy tulajdonképpen neked tehetséged van valamihez, amire eddig nem is gondoltál? Hány éves voltál pontosan?
10.
Picurka, ugye?
Hát picurka, igen. Én egyébként jártam ilyen előkészítőre is.
Tehát egy mert elvileg 10 éves korban kezdik
9,
el.
9-10 évesen, igen. Én azt hiszem, a 8 év körül kerültem oda. Szerintem egy gyerek ezt nem fogalmazza így meg magának.
De ez a szüleid örömén keresztül nem érzékelted, hogy ők ilyen nagyon büszkék rád, vagy nagyon boldogok? Vagy...
Hát egy szülő mindig büszke. Úgyhogy
jó szülő.
Ha ügyetlenkedtem ott a teniszütővel, akkor is büszkék voltak rám, úgyhogy szerintem egy gyerek ezt nem így éli meg, hogy hányból lett kiválasztva, vagy mennyire tehetséges. Amúgy is az elején ugye nem egyértelmű, tehát amikor bekerült a valaki 9-10 évesen, akkor azért nagyon nehéz megmondani, hogy mennyire fog ez neki menni. Úgyhogy nyilván vannak olyan alapvetések, amit meg kell nézni, hogy valaki egyáltalán alkalmas-e rá, de hát aztán később derül ki, hogy tényleg mennyire van hozzá affinitása, mennyire van kitartása.
Tehát, hogy mondjuk a testi adottságaink kívül, igen, tehát, hogy mentálisan
pontosan.
Például mennyire.
Pontosan.
Mennyire van felkészülve, mert így visszamenőleg, vagy visszagondolva így a kezdeti éveidre volt, vagy hát nyilván nem volt, vagy egy érzésed az a kapcsolatos, hogy mi vár rád, hogy azért ez egy micsoda nehéz pálya, meg egy micsoda nehéz kiképzés, mert azért ezt ne rejtsük véka alá, azért ez így van. Vagy ez egyszerűen csak szépen hozzászoktál, és természetessé vált?
Természetes volt számunkra, tehát ahogy elkezdtük a tréninget, és ahogy elkezdtük a tanulást, úgy ez volt a természetes, szóval nem volt igazán más. Én mondom, előtte öttusáztam is, hát ott is azért eléggé oda kellett magunkat tegyük, úgyhogy nekem ez olyan természetes volt. Az embernek bele kell.
Hogy mindig a maximumot kell.
Fetszölnie energiát azért, hogy valamit ki tudjon belevenni. De hát ez a mesterek is ezt nagyon, nagyon hamar, nagyon, nagyon gyorsan és nagyon egyértelműen, nagyon természetesen belevitték a mindennapokba, hogy csak akkor tudunk ebből valamit valaha is kivenni, hogyha nagyon sokat teszünk bele.
A 80-as években, hogyha jól számolom, ugye akkor volt ez az a korai időszaka a szakmát, akkor tanultad.
Vége.
Vége,
szóval akkor nagyon kemény volt fiatal balettosnak lenni? Kemény volt az oktatás?
Én egyáltalán nem. Tehát nekem minden emlékem az Állami Balettintézetből, és aztán később ugye főiskola lett. Én nagyon szerettem oda járni, tehát hogy mondjam, azzal együtt, hogy igen, egy héten 6 nap, több óra, és kemény veríték, meg tényleg az ember néha úgy elfáradt, hogy már haza is alig bírt.
Csak beesik az ágyba.
Jó, de ez nem esett le, hogy nincs gyerekkorod?
De nekünk ott volt a gyerekkorunk, tehát mi azért bandáztunk, meg rohangáltunk a most nemrég átadott ugye gyönyörű épületbe, ott az Andrássy úton az Operával szembe, és meghívtak a megnyitóra, és olyan érdekes volt ott sétálni a
hotel lett belőle.
Hotel lett belőle, igen, tehát ott a lépcsőházba, ahol mi rohangáltunk, meg ahol fogocskáztunk meg, amit nem volt szabad, ugyan, de igen, azért attól függetlenül. Tehát én egyáltalán nem éreztem úgy, hogy valamit is hiányoltam volna a gyerekkorból. Ott játszottunk, és azt játszottuk, hogy balettáncosok leszünk, és színpadon fogunk egymással táncolni, és egymást emelgetni, úgyhogy...
Na jó.
És elmeséled, hogy hogy szokott lenni, mert biztosan mindenki lát bele, tudom, hogy nem mindenki lát bele, hogy tulajdonképpen hogy épül fel egy táncos karrierje, amikor minden ideálisan alakul, ahogy nálad is például.
Hát, tehát ahogy említettük, ilyen 9-10 éves korban kezdődik mondjuk most a Táncművészeti Egyetemen a klasszikus balettképzés. Ugye ott többféle képzés van, mindenféle más szakirányaink is vannak, amik szintén hát csodálatosak, és ugyanolyan értékűek. Hát az én karrierem az éppen a klasszikus balett mentén
néptánc
alakult, úgyhogy ezért...
Néptánc van még?
Néptánc, modern, kortárs, színpadi tánc, pedagógia, mindenféle van.
De majd erre egyébként vissza fogunk térni, mert most, hogy már az intézmény vezetésében is aktívan részt veszel, erről hosszasabban szeretnénk majd beszélni, de akkor vissza oda, hogy 9-10 évesen.
Igen, 9-10 évesen, és akkor egy szintén 9-10 éves programba vág bele az ember, ahol hát mindenfél évben vannak vizsgák, megmérettetések.
És ezek rosta vizsgák lehetnek?
Ezek rosta vizsgák, igen. Tehát
de
mondjuk
minden
fél
évben, vagy
fél
csak
évben,
az első pár évben?
Minden évben. Tehát fél év vizsgán lehet ugye figyelmeztetőt kapni, és hogyha az ember akkor nem szedi össze magát, akkor az év végén akkor elköszönés van. Úgyhogy ez egy kemény dolog, de hogy mondjam, hát olimpiai bajnokot sem lehet csak ajnározással kinevelni. Bizonyos dolgokat azt nagyon korán el kell kezdeni, nagyon, nagyon határozottan és nagyon nagy befektetéssel. Hát a táncszínészet az pont ilyen.
Nekem van olyan ismerősöm, bocsánat, aki egy ilyen fél éves rostán azt a figyelmeztetést kapta, egyébként nem táncművész lett belőle, majd érteni fogjátok a sztoriból, hogy miért, hogy hát a testalkata nem úgy alakul, ahogy kellene, és valahogy ugye kicsit azt érzem, hogy erről az ember nem nagyon
nem tehet.
De mégis ő úgy élte meg, hogy ez tulajdonképpen az ő hibája, és ezt hordozza is magában azóta, pedig most már lassan 30 éves, és aztán valóban el is bocsátották az évvégi vizsgákon, és amikor beszélgettem vele, akkor azt mondta, hogy ez egy nagyon fájó pont volt az életében, amit megérthetünk mindannyian, hiszen nyilván, ha valaki felteszi mindenét arra, amit szeretne, akkor tulajdonképpen önhibáján kívül azért, mert hogy a testalkata valamiért sajnos nem úgy kamaszodik, ahogy kamaszodnia kellene, ezért le kell mondani az álmairól. Szóval én ezt is kegyetlennek gondolom, ha bár nem a tanárok miatt kegyetlen a dolog.
De most nem csak az jutott eszembe, de azért gondoljatok bele abba, hogy még mindig jobb, ha kiderül, és még mindig jobb, na, hogy
köszönöm
tovább.
Köszönöm szépen, hogy ezt mondod, mert pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy ez kegyetlenségnek tűnik, és tényleg nagyon nehéz meghozni ilyen döntéseket, és amikor hát most ugye ülök évi vizsgákon,
oldalon.
Így van, és akkor utána a kiértékelésen tényleg ott egymást rágjuk, hogy szabad tovább engedni, nem szabad tovább engedni, és ezt tényleg mindenki higgy el, hogy amikor egy olyan döntés születik, hogy valakinek az a jobb, ha nem folytatja, akkor ez ezzel az elő mondattal születik meg, hogy neki akkor lesz jobb, hogyha ezt nem folytatja, mert egy sérülés fog következni, vagy sérülések sorai fog következni, nem fogja tudni magát úgy kifutni, és ezt a rengeteg befektetést, ezt akkor is csinálni fogja még évekig, ahelyett, hogy valami más gyorsan el tud kezdeni. Meg kell hozni néha ezeket a döntéseket, nagyon nehéz ezt a szülők felé is kommunikálni, nyilván megpróbáljuk a lehető legjobban az ő számukra is érthetővé tenni, hogy amikor egy ilyen döntés születik, az tulajdonképpen tényleg, és ezt őszintén tudom mondani, hogy az a hallgató vagy a növendék érdekében születik ez a döntés.
De ha csak a testalkatról beszélünk, hogy nincsenek most már olyan vizsgálatok, hát az orvostudomány olyan fantasztikus magasságokban tart, hogy mondjuk a szüleiből, vagy a test tömegéből, csont tömegéből, nem tudom én miből, esetleg tippelni lehetne arra, hogy ő kamaszkorában egy vékony csontú balerinává tud érni, vagy pedig sajnos egyszerűen egy másik testalkatot fog magáénak tudni, ami esetleg erre a pályára alkalmatlanná teszi.
Megnézzük a szülőket nyilván, főleg, hogyha ilyen kérdőjeles valaki.
Megnézitek a szülőket? Persze, tessenek már közelebb jönni egy kicsit apukának,
tessék
anyukának.
Tessék csak csípőre tenni a kezet.
Legyen szíves megfordulni, köszönöm szépen.
Nem, tehát pont azért, mert az elején, tehát a kiválasztási processzus az tényleg egy nagyon komoly dolog.
Ezt egyébként én nem hallottam, hogy megnézzük a szülőket, ez nagyon kegyetlen.
De közben érted azért akkor, már, hogy ne legyen kegyetlen később.
Így van. Tehát ez hogy mondjam, megpróbálunk minden információt begyűjteni arra vonatkozóan, hogy mit tudunk elvárni, mit tudunk remélni valakitől. És sajnos tényleg a klasszikus balett ez egy ilyen dolog, hogy ott egy bizonyos fizikumra van szükség.
És de az esztétika csak miatt, Tamás, vagy azért, mert hogy egyszerűen ezt a mozgást ez fogja bírni, ez a típusú testalkat.
Tehát ha belegondolunk, ugye, tehát ez fizika. Például lányoknál a spiccipő, hát az egy ilyen fél tenyérnyi valami, és azon fog
állni.
A hölgy állni, és azon kell esetleg ugrani is egy partnernek, majd a feje fölé kell emelni egy előadáson, nem tudom, 10-szer, még a kosztümben, és fények között, és egyáltalán, és ráadásul ne nézzen úgy ki, hogy nehéz ez a dolog, amikor fölemeljük őket. Na most tényleg, tehát ezt csak ilyen viccnek mondtam, tehát igen, van bizonyos elvárás, hát én azt tudom mondani, hogy hosszú táv futó sem tud mindenkiből lenni, tehát én hogy mondjam, igen, bizonyos dolgokhoz kell valamilyen
készség.
Kell valamilyen készség. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy ha nincs meg az az alkat, és ha nincs meg az az alak, akkor azért nem érdemes elkezdeni, és megint csak egy nagyon nehéz egy szülőnek, amikor odahozzák a gyerekeiket mondjuk 9 évesen, és akkor mi azt mondjuk, hogy hát nem javasoljuk. Akkor
de
ugye ez egy borzasztó,
tudják,
de honnan
tudja,
és miért nem, és miért ilyen kegyetlenek, és nem tudom micsoda. Hát pont azért, hogy később ne legyen baj. Egyébként még azt szeretném hozzátenni, hogy mostanában ugye föl tudjuk ajánlani, hogy lehet, hogy nem a klasszikus balett tanszéken, de lehet, hogy van egy olyan más formátumú tánc, ahol viszont nagyszerű lesz, és csodálatosan
hát
ki tud teljesedni.
Például milyen szép hareng a csípő, nem? Gyönyörű.
Például
tényleg nem cinikus voltam, Dóri.
Nem, például nekem közben egész más, vagy nem, uh-huh. nem egész más, csak az jutott még eszembe, hogy amikor én zenésznek készültem, és már úgy kiderült, hogy ez komolyabb lesz, és ugye bekerültem a középiskolába, a konziba, és ott viszont nem mondták el. Ott nem mondják el a kevésbé tehetségeseknek, vagy a kevésbé rátermetteknek, vagy aki úgy indul, hogy nagyon klassz, de aztán nem motiválható, vagy nem tudják jól motiválni, vagy mégsem annyira bírja mentálisan ezt a kihívást, ezt, hogy a versenyekre kell menni ott is, vagy gyakorolni kell, és ott nem mondják el. Ott nem mondják el, hogy figyelj, most még itt, én 15-16 éves vagy, menjél át egy rendes iskolába, érettségizzél le, aztán keressél magadnak, érted? Tehát azért mondom, hogy ez egy óriási nagy felelősség, és valóban sokkal rosszabb történik akkor, amikor lesz belőled úgy egy középszerű zenész, hogy esetleg még egy középszerű zenekarban sem tudsz bekerülni.
És
rááldoztál, akkor már mondjuk 10 évet az életedből
így
erre.
Van, így van. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, és ez tényleg egy csodálatos dolog, hogy a szakmai tárgyak mellett a közismereti tárgyakat is nagyon komolyan vesszük, pontosan ezért, mert van lemorzsolódás, és hát ne felejtsük el, hogy nem csak úgy van lemorzsolódás, hogy kiderül, hogy mégsem mondjuk bírja annyira a stresszt, egy előadással járó stresszt, vagy egy versenyen, hanem egyszerűen tényleg van olyan, hogy valaki lesérül, vagy előjön egy olyan hosszú távú sérülés, amin már látszik, hogyha valaki 14 évesen második térdműtére készül, akkor abból hogy lesz egy karrier. De hogyha komolyan van véve a közismereti rész is, és hál' Istennek komolyan van véve, akkor nem fog gondot jelenteni, hogy átmenne egy másik iskolába. Nyilván érettségig el lehet jutni nálunk is, sőt, tovább is lehet ugye menni, de akkor igen, kezdjen el valami másban gondolkodni, és minél előbb kezdi el, hát nyilván annál jobb.
És szerencsére tánc megmaradhat hobbinak.
Igen. És minél előbb kezdünk el zenét sugározni,
annál jobban járunk.
Annál jobban járunk, mert Tomi annál előbb visszajön hozzánk, és visszajön hozzátok a kettes számrendszer és Nagy Tamás balettművész, úgyhogy innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk.